tartalom nélkül, vagy valamilyen fajta olyan innováció nélkül, a Fideszben megvan, és hiába itt vannak 12 éve, mindig képes megújulni, és lehet, hogy nekünk ez nem tetszik, mert a vit, meg túl populista, meg baloldali, meg hogy lehet ilyet csinálni, de ettől még innováció van benne, gondolat van benne, ilyen fajta gondolatot nem látok soha. Még ez nincsen meg, addig tök mindegy, hogy akkor most hova mennek le, falura, községbe, kis településre, amíg nincs meg ez a tudás, amit újra kell tanulni, újra kell építeni, addig ez ugyanolyan sikertelen lesz, mint eddig.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból, a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett, és már számos sikeres választási kampányban is dolgozott. Én Vovesz Tibor vagyok, konstruktív bizalmatlanság 20. befejező rész. Mennyiben meglepetés az eredmény, mi lesz az ellenzék jövője, és mit tehetnek a csalódott szavazók? Fél éve követjük nyomon a nyílt és burkolt kampánylépéseket, eseményeket podcast sorozatunkban. Többször elismeréssel szóltunk a teljesítményről, de sokszor fogalmaztunk meg bírálatokat is. Ezeket nem mindenki fogadta örömmel. A fél éves sorozat végére értünk, zárjuk most le ezt a sorozatot. A választások estéjén úgy tűnt, hogy bénítóan hatott az ellenzéki oldalra a mandátumok megoszlása. Visszatekintve erre a 6 hónapra, miért volt meglepetés ez az eredmény? Miért mérhettek ennyire más a közvéleménykutatók, és miért remélhettek más arányok a kormánypárt kihívói?
Szóval egyrészt nem mindig mértek más arányokat a közvéleménykutatók, hanem már egy pár hónappal ezelőtt is voltak olyan kutatások, amiben ezt tökéletesen lehetett látni, hogy valahol az a percepció, miben az ellenzék ringatta magát, és egyébként az általuk fizetett kutatók ringatták őket, hogy fej-fej mellett állnak ezek a két tábor, illetve vagy van valamilyen keresni valója. A győzelem, az végső győzelembe az ellenzéknek, ezek hibásnak minősültek. Ezt lehetett akkor is tudni, tehát azt láttuk innen szerintem az elmúlt fél évben, hogy körülbelül a legközelebb a győzelemhez az előválasztás második folyamok estén állt az ellenzék. Szerintem akkor valóban közel állt hozzá. Nem azt mondom, hogy győzött volna, vagy megelőzte a Fideszt, hanem az volt, hogy egy kihívó szerepben, egy különleges politikai állapotban, egy már régóta várt momentumban volt, vagy lehetett volna az ellenzék, ami aztán hát lényegében egy héten belül, vagy tehát 2 héten belül szerte fosztott. Szóval az, hogy azt itt is sokszor beszéltünk róla, és ezt, szerintem ez egy tény volt, hogy a kampány végére, hogy az, hogy az ellenzék nyer, az szinte valószínűtlen. Az, hogy mennyire kap ki, na az volt egy kérdés. És én abban hittem, hogy ez a mandátumszám meg fog valahol állni a 2/3 előtt, és nem lesz 2/3, pontosan azért, mert hogy legalább együtt indulnak, és a választási matematika ilyen szempontból működik. Ebben hibáztam és tévedtem. Egy dolog szólt talán a mentségemre, hogy itt nagyon sokszor jeleztük, hogy onnantól kezdve, amikor az ukrán háború kitört, onnantól kezdve a játék teljesen megváltozott, és egy másik szintre telerődött. Onnantól kezdve viszont a dolog teljesen egyszerűen arra szűkült le, hogy béke és háború, és utána még egy fokkal feljebb tolódott arra, hogy élet és halál. És ebben a kérdésben, hogy élet és halál, Orbán Viktor magához ragadta és elfoglalta az élet pozícióját, és innentől kezdve már nem volt, azt hiszem, az ellenzéknek ilyen szempontból mozgástere, és hogy láttuk, és beszéltünk is róla, hogy a választás megelőző egy héten belül Orbán Viktor vérszakot kezdett érezni, és szerintem ott látta, hogy itt most már a 2/3 fele is meglehetünk, tehát gondolom olvasta minden nap készült felméréseket, és belenyomott még egyet, belépett még jobban a gázba, és szerintem így lett 2/3. Én azt állítom, de persze mi lett volna, ha az egy, most már itt már könnyen bölcselkedünk, hogy a háború nélkül nem lett volna a 2/3 a Fidesznek, a háború kellett hozzá, hogy ilyen masszív, erőteljes 2/3 legyen.
Igen, azt mindig beszéltük, hogy a háború veszély vagy lehetőség, és akkor most már egyértelműen látszik, hogy ez az ellenzéki oldalnak volt veszély, és a kormánypárt tudta jobban kihasználni az emberre élő kommunikációs lehetőséget.
Igen, de ugye azért, mert hogy az ellenzék ezt elrontotta. Tehát, hogy ezt szögezzük le, hogy voltak, ahogy beszéltünk is erről a 3 csatatérről, hogy béke, háború, nyugat, kelet, illetve kompetencia kérdése, és ugye úgy ment bele az ellenzék ebbe a 3 csatatérre, hogy egy majdnem mindegyikbe elvileg előnybe kellett volna lennie. Tehát a Kelet-Nyugatban természetesen a háború békében ugye ott voltak ugye félreértető mondatai Márki-Zay Péternek sokszor és több helyen elmondott félreértett mondatai, illetve hogy a kompetencia nem kompetencia kérdése pedig nagyon gyorsan előre tört Orbán Viktor. És ő ezt keretezte utána ezt a hármat, és ilyen szempontból felülírta a Kelet-Nyugatot, ebben, amit már mondtam, az élet-halál kérdéskörében, és ebben az élet-halálban senki nem választja a halált, senki, és ez felülírja azt, hogy most kelet vagy nyugat. Ezt a csatát nyerte meg így Orbán Viktor kiütéssel.
Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy a kampány igazából egy hónappal a választások előtt fordult nagyot, február végén körülbelül 5 héttel. Magyarázhatja ez azt, hogy a közvéleménykutatók továbbra is nagyjából fejfej melletti állást vagy hibahatáron belüli eltérést mértek le. Arra akarok gondolni, hogy a megváltozott kampány hatása még nem mutatkozott meg a felmérésekben.
Nem, szerintem ez itt egy nagyon komoly mítosszal kell leszámolnia szerintem az egész magyar politikai életnek, hogy vannak tiszteletre méltó és a szakmájukat jól végző, és utána ezért nagyon komoly dorgálást kapó kutatók, és vannak olyanok, akik nem kutatnak, hanem pénzért megmutatják azt, amit a megrendelő szeretne hallani. Tehát, hogy ez az igazság. Tehát, hogy ha én minden olyan kutatást, amit magam láttam a háttérben, soha sehol nem mutatta ki azt, hogy az ellenzék és a Fidesz fejfej mellett lenne. És aki azt mondta szombaton, hogy lényegében az ellenzék vezet, az én nem tudok rá semmifajta racionális magyarázatot adni, hanem egy politikai magyarázat, hogy akkor ebben akartam, vagy ebben próbálta a választókat valamilyen módon aktivizálni, hogy ez a dolog meg lehet. Hát ez egy csúfos, hatalmas nagy kudarc és bukás az ellenzéknek.
Az előválasztás meglepetést okozott, egyrészt a részvétel miatt, hogy milyen sokan mentek el, másrészt pedig az eredmény miatt, és ez az időszak, amire, ahogy mondta, volt egy momentuma az ellenzéknek, tehát amikor még esély volt arra, hogy meg tudják ezt ragadni. Hol romlott el a kampány, hogy erodálódott ez az előny?
Én három részre bontanám. Az első az, hogy minden ez az összefogás milyen volt. Tehát, hogy amúgy mondta, hogy ez a pártok összefogtak egymással, szerintem azért ez egy olyan, hát minimum mondjuk félszívben lévő, inkább azt mondom, hogy kényszerházasságnak hívnám. Tehát az ellenzéki választók fogtak össze egymással, és már 18-ban is, és ezt ennek a elképesztő nyomásnak végre engedelmeskedtek az ellenzék, mert amikor leültek egymással tárgyalni és együttműködni.
Ki hozta a legnagyobb áldozatot ebben az összefogásban?
Hát, ha mostanról nézzük, akkor valószínűleg a Jobbik hozta a áldozatot, mert a Jobbik lényegében most úgy néz ki, hogy egy óriási egzisztenciális válságba került egy sok évvel későbbi, most már az eredménynek tükrébe. A legkisebbet pedig ugye azok hozták, azok a kispártok, akik ugye önállóan, hogyha megméretnék magukat, nem kerülnének be a parlamentbe.
Ez az LMP Momentum, MSZP?
Hát szerintem igen. A kutatások szerint mindenféleképpen. Persze még egyszer lehet olyat venni a kutatást, amiben bekerülnek, de hogyha most egy nagyon nagy mintás kutatásban ezért ez kiderült, hogy kire és mennyire van szükség. Na, ezek a pártok összefogtak egymással, ami szerintem egy valódi választói akaratnak a megfelelése volt végre, és hoztak egy szabályrendszert, amiben az előválasztást menedzselték le. És ugye azt látszott, hogy az előválasztás első fordulója előtt a DK és a Jobbik kötött egy paktumot arról, hogy hogyan osztja szét, hogyan osztja el a választókörzeteket egymással, egymás javára visszalép és egymást támogatva. Tehát ez egy nagyon furcsa paktum volt, főleg az eredményessége szempontjából, mert ez lényegében én azt gondolom, hogy a Jobbiknak a mostani frakciója méretét így meghatározta, hogy ilyen gyorsan le tudtak dílelni Gyurcsány Ferenccel egy most már utolagosan kettő rossz dílbe, akkor ugye úgy hívtuk, hogy ilyen finoman, eufemisztikusan, hogy pragmatikus, de hát egyébként egy teljesen haszontalan dolog volt igazából most utolagosan is látva.
Egy jobb eredménynél azért jobb arányban kerültek volna be a képviselők.
Egy jobb eredménynél igen, csak ugye a jobb eredményhez az kell, hogy az emberbe azt lássák, vagy a politikában azt lássák, hogy valamiért küzd. És ugye az egy nagyon nagy tanulság, most nem megint előre ugorva az, hogy amit itt építgettek és épített az ellenzéki nyilvánosság egy bizonyos buboréka, hogy a magyar választóknak a nagy része már nem is emlékszik arra, hogy ki ez a Gyurcsány Ferenc, meg nem is emlékszik arra, hogy mi volt 2015, és most már generációk nőttek fel, hogy Gyurcsány Ferencnek a nevével, mint kormányzóval találkozzanak, ez egyszerűen nem igaz. Tehát az látszik, hogy persze a Fidesz mindent megtett azért, hogy Gyurcsány Ferencet életbe tartsa, az ő mitoszát, vagy hát ilyen negatív mitoszát egyengesse. Azért ebben sokszor egy Gyurcsány Ferenc sikeresen segítette Orbán Viktort, lásd a szájerügynek például a lezárása. De hogy egyszerűen az látszik, hogy van egy tömegek számára jelent Gyurcsány Ferenc még mindig egy nagyon negatív szereplőt.
Hogy ez mennyire erős, igazolhatja talán az is, hogy amikor kiderült, hogy nem Dobrev Klára lesz Orbán Viktor kihívója, ezt a Gyurcsány motivumot megtartották az ellenzék megbélyegzésére, akkor egyből Márki-Zay Péter
abszolút lesz Gyurcsány embere. Ugye a Fidesz nem csinál, nem költ el milliárdokat azért, hogy valamit csak úgy kidobjon az ablakon, és szerintem ők bőven lemérték azt, hogy kivel lehet jobban riogatni, Soros Györgyel vagy Gyurcsány, és valószínűleg ezek szerintük, hogy Gyurcsány. De most visszatérve az előválasztásnak az eredménye igazából nem volt szerintem a pártok számára sokkoló. Igazából mindenki jól járhatott vele, mindenki egymásnak a hátát meg tudta veregetni. Ez a csoda, ami ott megtörtént, szerintem ez az, ami tényleg egy politikai teljesítmény volt, de egy teljesen szerintem a Márki-Zay Pétertől félreértett következtetéseket vont le ebből. Azt mondta le ebből a győzelemből, hogy ez a győzelem, ezek a rengeteg fiatal, akiket például rászavaztak mind az első, mind a második fordulóba, de azt mondta le a győzelemből, hogy az a fajta program, amit ő képvisel, amit én nem tudok másképp leírni, mint a lakitelki találkozó, az MDF alakulásában lévő plebejus értelmiségének a gondolata Magyarországról a 80-as évek végén. Mindez egy ilyen kicsit megfűszerezve egy jó debatőri szereppel, és arra, hogy itt vajon, hogy itt a megoldás az Orbán rendszernek a leváltására, azt egy jobboldali, konzervatív fordulattal lévő politikával lehet megtenni. Ez sajnos teljesen hibás volt, akkor is tudtuk, akkor is mondtuk, hogy egyrészt nem létezik kiábrándult fideszes szavazó, nincsenek tömegei a konzervatív polgári értelmiségi gondolatnak, van egy pár száz fős csapat, aki erre vevő, nincsen Magyarországon a politikai középen semmi, senkit nem érdekel a levitézlet, de egyébként köztiszteletben álló, de igazából politikai támogatásban nem rendelkező az Antal kormány politikai figurái. És nem azt szűrte le Márki-Zay Péter, hogy én azért kaptam a felhatalmazásomat, hogy megújítsam az ellenzéket, hogy tényleg hozzam a tiszták koalícióját, hogy tényleg abból a 11 évnyi harmadik kétharmadot provokáló ellenzéket valahogy gatyába rázzam, adjat neki valami friss lehelletet, vagy egy valami friss dolgot, és hogy tényleg így elindítsam, hanem azt gondolod, hogy na végre akkor most akkor az új MDF-re is szüksége van ebben a hat pártba, és akkor már hét pártiként ő behozza azt a valamit, ami eleve soha nem volt ott, ami ott volt viszont, és amit aztán nem foglalkozott, azok a fiatalok, a reményt vesztett és utat kereső ellenzékiek, akik az utána később egy szót nem szólt. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi volt az egyik kudarca ennek a választásnak, és mi volt a stratégiai kudarca, az, hogy a Jobbik belement ebbe a szövetségbe, azért Gyurcsány Ferenc személye a Jobbik volt szavazói közül nagyon sokat taszít, de ez még mindig nem lett van a probléma, hanem nem volt egy olyan mondás feléjük, hogy oké, folytatok be az orrotokat, barátaim, de van olyan, amit mi képviselünk, ami nektek is szimpatikus, vagy ami nektek is jó, vagy ami titeket is érint. A leges-leges legvégén a kampánynak Jakab Péter ilyen pánikreakcióként próbálta a kötelező oltást bedobni, mint kampánytéma, de az már teljesen fölösleges volt.
Visszatérve a félre sikerült elemekhez, mint szakértő, kampányszakértő kérdezem, megoldható egy ilyen média túlsúllyal szemben egy olyan kampány, hogy nincs személyesen jelen, nem beszél élőben, nem beszél papír nélkül?
Hát ugye jelöltek a függvénye. Ha valaki azt gondolja, hogy mindenhez ért és mindent tud, akkor azt nagyon nehezen lehet egy ilyen karámba beterelni. Hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, az, hogy amikor az ember tudja, vagy egy kampány tudja, vagy az ellenzék tudja, hogy mi jön vele szembe, akkor ezekre mindegyikre szisztematikusan készülni kell.
Lezajlott a választás, kiderült az eredmény, jöttek a győzelmi beszédek, és a Szabad Európa választási műsorában is elhangzott, hogy hiányzott azért Márki-Zay Péter beszédéből a bocsánat kérdés. Miért kellett volna neki bocsánatot kérni?
Ha valaki egy olyan helyzetben, amikor egy ilyen kormányzás után egy Covid, két évnyi Covid-del a legtöbb ember halt meg, lakos arányosan, vagy egyik legtöbb ember halt meg, egy kétszámjegyű inflációval, amiben mindenki érzi, hogy azért valami nagyon nincsen rendben, utána egy olyan háborúval, amiben a miniszterelnök a legfőbb szövetségese indított egy szuverén ország ellen. Ebben a három krízisben egy erősebb, nagyobb Fidesz győzelmet összehozni, amit valaha volt, ezek után nem azt mondani azon az este, hogy elnézést kérek emberek, bocsánatot kérünk, mindannyian, minden párt, minden vezetője lemond, egyrészt ez mit üzen, kettő pedig ugye, ha valaki nem képes beállni a saját felelősségét egy ilyen helyzetben, és nem képes, hogy is mondjam, stratégiailag csöndbe maradni, az egy szerintem egy nagyon rossz lépés. Tehát én azt gondolom, hogy felelősség azért nem csak egy emberi. És én azt gondolom, hogy Jakab Péternek mindent egy emberre dobni, az szerintem egy nagyon-nagyon rossz üzenet, mert Jobbik eredménye azért szerintem magáért beszél. Gyurcsány Ferencnek a kérdése, ugye, aki szintén ugye elsőként mondta, hogy neki kormányzott a kapitány a hajóút a sziklának, azt mondom, jól idézem. Ugye meg az látszik, hogy a DK-nak az a fajta áttörése, amiben ők reménykedtek, egyébként is sokszor beszéltünk, hogy akár ott a küszöbben állnak, azért az nem történt meg.
Milyen tapasztalatokról számolnak be a független szavazatszámlálók, az önkéntesek? Nekem olyan érzésem volt, mintha ezek a szavazatszámlálók végezték volna el azt a munkát, amit az ellenzéki pártok kampánystábjának kellett volna. Tehát, hogy megismerjék azt, hogy milyen motivációk vannak vidéken, hogy az a tömeg, amelyik aztán ezt a 2,7 milliós szavazótábort összehozta, milyen mechanikák alapján, milyen motivációk alapján működik.
Van egy rossz hírem. Minden kutatás az ellenzéknek a rendelkezésére állt. Tehát általam is ismert és nagyra becsült emberek hónapokat, éveket dolgoztak azért, hogy legyen egy nagyon pontos diagnózisa a magyar társadalomnak, akár majdnem azt mondanám, hogy a legkisebb települést is beleértve, hogy az embereket mi motiválja. Ennek egy része nyilvános volt, egy része nem, de a nyilvános adatokból, amik nyilvánosra kerültek, ugye beszéltünk itt többször a Policy Solutionsnek a felmérésére, vagy akár a Budapesti Intézetnek a felmérésére, vagy tanulmányairól, abból teljesen egyértelműen, fekete-fehéren látod, hogy az embereket mi érdekli. Először azt kell kitalálni, hogy kihez, ki a szavazó, hogy áll őket elérni, mi az az üzenet, ami őket érdekli. És hát látszik az, hogy bárhány az ember annyira szeretné, hogy tényleg azon legyenek felháborodva, vagy Matolcsi Ádám, hogy lakik a Nemzeti Bank által lévő villába, ez egy pár embert nagyon felidegesít, aki amúgy is megvan, aki amúgy is szavazója ennek a bázisnak, ettől még a szavazótábor nem bővül.
Mi lesz az ellenzéki összefogás jövője?
Szerintem az a kérdés, hogy tudnak-e változni, és nem úgy, ahogy...
Megmarad? Tehát számíthatunk arra, nem, hogy ez egy
szerintem nem
hosszú távú
szövetség? Szerintem tudják elengedni egymás kezét. Szóval ez egy olyan furcsa dolog, hogy szerintem nem tudnak, tehát ugye a szavazók szerintem ők már együtt gondolják, hogy nem fog, tehát hogy
tehát nem tud visszatagozódni most már a pártokba?
Én azt gondolom, hogy beszéljünk három pártról, aki ebben szerintem érdekes. Tehát ugye nézzük meg a DK-t, hogy a DK azt gondolt, hogy most az ellenzék vezető ereje lesz, kimagasló eredmény fog elérni. Ha nyer a Márki-Zay, akkor ővész legjobb frakció, ha nem nyer a Márki-Zay, és nincsen kétharmad, akkor is ővész legjobb ellenzéki frakció, és van ővész legjobb frakció, de hát egy semmi. És ugye, hogy neki hogyan fognak ők tovább tervezni? Mit tud csinálni a DK vezetése, hogy ez a trend hát minimum megfordulni, vagy legalábbis ők tényleg egy valamilyen nagy párt legyek. És ugye azt kell mondani, és ez nem, tehát hogy is mondjam, ez a tény. Ami Gyurcsány Ferenc vezeti a DK-t, ez lesz. Ha Dobrev Kára vezetné a DK-t, akkor lehet, hogy van esély arra, hogy ez a dolog elmozduljon. De hát ez egy tény. És hiába, hát, és majd biztos meg fogom kapni, majd vagy meg fogjuk kapni millió Facebook trollba, hogy hát igen, a gyurcsányfóbia, mert nem tudom, de hát nekem semmi fajta gyurcsányfóbia nincsen. A tények ezt mondják. Ugye ott van a Jobbik. Szerintem ő a legnagyobb vesztese ennek az egész választásnak, mert ugye az látszik, hogy a Jobbik alelnöke, Torockai László, a Jobbik szóvivője, Duró Dóra, meg a másik alelnök alapítója által grundolt párt, ami szélsőségesebb volt, mint a Jobbik talán akár valaha, önálló jogon bejutott a parlamentbe, egy nagy frakciót alkot, és most már ugye ott vannak, hogy ők ott fel fognak szólalni. Mi lesz a Fidesz érdeke ebben? Ja, hát az a Fidesz érdeke, hogy Torockai László és Gyurcsány Ferenc megállás nélkül egymással vitatkozzon arra, hogy ki a ellenzék, és hogy kinek lőtte ki a szemét.
Zajkertés.
Az a centrális előtérnek a visszaállítása. Hogy ők vannak középen, jobbra tőlem Torockai László, balra tőlem Gyurcsány Ferenc. És hogyha Jobbik nem képes visszatalálni arra, hogy ők a vidék pártja, hogy tényleg akkor nekik van tényleg élő kapcsolatuk, vagy lehet élő kapcsolatuk olyan szavazókkal, ahol mondjuk a DK-s vagy a Momentumos gondolat nem tud termő talajra hullani, ahhoz az kell, hogy nagyon másképp csinálják a politikát. És hogy Jakab Péter szerintem, aki egyébként egy jó karakter, egy két fokkal komolyabbnak tűnjön, mint amilyen. És az ilyenfajta érzelmi kitörésektől ebből tudjon szintet lépni. És ugye ott van a Momentum, szerintem ugyanebben a lét-nem-lét kérdésben van, mert persze ben vannak a parlamentben, de ugye azt látni kell, hogy a Momentum története az, hogy és ebben a Momentum szerintem élén jár Márki-Zay Péter együtt, hogy hogyan lehet rendszerellenes párból nagyon gyorsan a rendszer részévé válni, és hogyan lehet ezt magadnak is elhitetni, mint politikus, hogy hát nekem ez a szék, ez a parlamenti szék, hát, mint ide születtem volna, vagy ez a polgármesteri szék, nekem volt kitalálva. Márki-Zay Péter pedig szerintem fog próbálkozni valamilyen MDF 2-3 pártnak az alapításával, hogy akkor lesz belőle valami, amire szerintem én azt gondolom most, hogy szerintem most jelen pillanatban semmi szükség nincsen. És hogy szerintem meg kell vonni ezekből a tanulságot, és a fő tanulság pedig az, hogyha nincsen innováció, ha nincsen nincsenek azok a lépések megtéve, amiket már meg kellett volna tenni 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt is, hogy például az ellenzék saját magából egyrészt a kollaboráns, társutas, semmit tevő politikusait, akik azért a listájuknak az első részének egy nagy részét azért elfoglalja most, akik a parlamentbe be fognak ülni, ezektől meg kell szabadulniuk. Ha nem szabadulnak meg, ugye amit a hangulat, amit magukról árasztanak, az nem az, hogy ők komolyan gondolják, hanem az jön megint le, hogy ja, hát ők megvannak. Ők biztos jobban fognak élni, mint 4 éve. Mert a fizetésük magasabb lesz, a frakció költség magasabb lesz, az ámitegmatásuk magasabb lesz. Ha ezeket nem tudják kiszorítani, és most van az idő, tehát most kell tőlük megszabadulni, ez az első lépés. A másik lépés az, hogy innovációt kell a rendszerbe engedni, ami azt jelenti, hogy ha kell, akkor hozzanak külföldről, ha kell, akkor neveljenek ki, ha kell, akkor legyenek unortodoxok, csak legyen valami tartalom, mint amit aztán később eladnak. Ugye mi látszik ebben az egész ellenzékbe, hogy van egy ilyen kommunikációs politizálás, aminek se füle, se farka, amit beszéltünk sokszor, ciklusokban való, ilyen egynapos ciklusokban való, bemegyek az ATV-be, kiposztolom, lájkokat gyűjtök, kiposztolom, még egyszer lefekszem aludni, ciklusokban gondolkodnak. Ez nem a modern politika, ez semmi, és aki azt látja, hogy ez működik külföldön, nem működik, tehát tartalom nélkül, hogy valamilyen fajta olyan innováció nélkül, de a Fideszben megvan, és hiába itt vannak 12 éve uralkodnak, mindig képes megújulni, és lehet, hogy nekünk ez nem tetszik, mert avit, meg túl populista, meg baloldali, meg hogy lehet ilyet csinálni, de ettől még innováció van benne, gondolat van benne, ilyenfajta gondolatot nem látok sehol. Szóval, amíg ez nincsen meg, addig tök mindegy, hogy akkor most hova mennek le falura, községbe, kis településre, amíg nincs meg ez a tudás, amit újra kell tanulni, újra kell építeni, addig ez ugyanolyan sikertelen lesz, mint eddig.
Talán furcsa lesz a kérdésem, de mi vár a Fideszre a következő 4 évben?
Ugye a helyzet, amiben van, azért az nem jó. Azért ezt lehet látni, tehát elköltöttek szerintem legalább egy 1000-1500 milliárd forintot arra, csak az elmúlt 1 évben, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy mennyire nem jó a helyzet. Szóval ugyanígy a rezsinek a nem emelése, a benzinástóból, vagy akár az élelmiszernek az ármeghatározásában. Tehát nyomták azt, hogy ne, hogy valaki megérezze azt, hogy mekkora baj van. Hogy ez valamikor ki fog pukkanni, ez a baj. És itt van egy gazdasági válság, ami nem csak Magyarországot érinti, de Magyarországot érinti szerintem kicsit jobban. De az egész OECD-t és az egész Európai Uniót is érinti. Ugye itt van ez a másik, amit szoktak mondani, hogy mennyire van elszigetelődve ő a külpolitikailag. Ugye, hogy Orbán Viktor most már azt gondolja magára, hogy tud a vízen is járni. Tehát tényleg bármilyen módon így indulnak, ugyanak ő nyer, egy nagyobbat nyer, és szerintem itt van egy valódi, eddig se volt nagy kontroll, vagy ellenség, vagy fék az ő politikáján, meg az ő gondolatain, de most szerintem annál még kevesebb van. Tehát itt azért van egy olyan veszély rájuk nézve, egy lehetőség az ellenzék nézve, hogy itt tényleg elkezdődik az a fajta elszállás, ami volt szerintem az első ciklusában legjobban példa, hogy a gazdagságot, a pökhendiséget, a kontroll nélküliséget talán jobban fogjuk látni, és lehet, hogy ez még a legmagasabb szinteken is. Az, hogy el van szigetelődve külpolitikailag, az ugye ő mindig úgy néz, hogy itt vagyok 12 éve, hát egyszer el vagyok szigetelve, egyszer meg nem vagyok elszigetelve. Most éppen az van, hogy van egy háború, a háború majd egyre kevesebbet fogunk beszélni, most már az életünk részévé vált, erről beszéltünk korábban, és hogy nagyon nehéz fenntartani ilyen a mai világban ilyen hosszú távú szorongásokat, az emberek ezt megunják, amíg nem, szerencsére nem a saját bőrükön érzik. Menekültek nincsenek, nem látjuk őket, és most már nem az első, hanem inkább a másik, inkább a harmadik hírek az ukrajnai háborúból lévő képsorok. És ő azt gondolja, hogy hát majd a lengyelekkel majd úgyis vissza fogunk találni. Ki tudja, mi lesz a Bidennel. Ha Trump nyer, ha visszajön, akkor megint egy másik szituáció van. Az oroszok nem mennek arrébb, mi itt vagyunk. A szerbekkel. És lehet magunkat abban a hitbe ringatni, hogy amit érez az ellenzéki szavazó, és szerintem egy bizonyos szépen a Fidesz azok is egy része, hogy hú, de gáz ez, hogy mi ilyen szinten vagyunk a csatlósai az oroszoknak, és hú, de gáz, hogy mi nem segítünk senkinek, beszkolunk, egyedül vagyunk, de Orbán Viktor ez halálosan nem érdekli ezekben a kérdésekben, hát látható, Zelenszkinek a megszólalása, amikor Orbán Viktort leteremtette, szerintem az 100%-osan hozott Orbán Viktornak, nem vitt, hozott. Mert azt mondta, hogy ki ez az ember, aki beszól a mi miniszterünknek, hogy képzeli ez az ukrán, most mondok, hogy az ő szavazói gondolnak, hogy így beszólnak hozzá, amikor pedig mi mindent megteszünk értjük. Hát mit kéne még tennünk, ha menjünk oda megkalni nekik? És ugye ezt ki is? Orbán Viktor ezt pont így kell be végébe vitte. És ebben a ciklusban tényleg teljesen Kádár Jánossá vált, és ugye Kádár János csak azért, hogy is mondjam, azért egyszer, majd valamikor, azért neki is vége lett.
Baj-e a Fidesznek, hogy 2018-hoz képest legalábbis az országos pártlistára leadott szavazatok alapján nem igazán tudta bővíteni a táborát?
Elég.
2,8 millió szavazónál.
Hát egyrészt kicsit bővítettem, mert ugye azért a
pár tízezret hozzá.
Igen, és a százalékosan, hogy hogyan szavaztak rá, abban egy masszív erősödése van, főleg minél lejjebb megyünk ugye a település szerkezetbe. Ez a szavazótábor neki elég.
A féléves podcast sorozatunk záróadásában talán utolsó kérdésként feltehetem ezt, hogy miben bízhatnak azok, akik nem támogatják az Orbán Viktori rendszert, de a legutóbbi nagy erőfeszítésük kudarcot vallott.
Én azt gondolom, hogy hallassák a hangukat. Nagyon biztatok mindenkit arra, hogy aki nem elégedett ebből az ellenzékkel, az ellenzék teljesítményével, és főleg abban, hogy mit fontak le belőle, hallassa a hangját, mutassa meg, írja meg, mondja el, szerveződjön. Tehát látszódjék az, hogy itt vannak tömegek, akik valami más szeretnének. Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy Magyarországnak nem jó iránya az, amit Orbán Viktor ad, ezeket kell összetartani, ezeket kell simogatni, hozzájuk kell beszélni, hogy ne azt a végtelen reménytelenséget érezzék most, amit szerintem most nagyon sok ember érez.
Konstruktív bizalmatlanság című podcast sorozatunk ezzel véget ért. Tavaly szeptemberben arra vállalkoztunk, hogy végigkövetjük az idei választásig vezető utat, de nem politikai elemzésekkel, hanem a kampányra koncentrálva. Két hetente ültünk össze, hogy értékeljük az eseményeket, nyilatkozatokat, fordulatokat. Aki velünk tartott ezen az úton, talán jobban megértette, mi és miért történik a kampányban, kampányokban, és miért született ez az eredmény április 3-án. Köszönöm ebben a segítséget állandó beszélgetőtársamnak, Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadónak.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden percét élveztem.
És beszélünk majd még a jövőben.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Az elemzéseket nem hagyjuk abba, a Szabad Európa megmarad objektív és független információs forrásnak, a Párbeszéd fórumának, amennyiben akadnak párbeszédbe bocsátkozó felek. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket.